De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, s megőriz a gonosztól. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az első Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Istennek igényét hallgassuk meg, amint az megíratott a Mózes második könyve 13. részében a mai igény szerint. Néhány verset olvasok. A harmadik vers ezt mondja, Mózes ezt mondta a népnek, megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. De hatodik verstől, hét napig egyél kovásztalan kenyeret, a hetedik napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. Kovásztalan kenyeret kell enned hét napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret, még csak kovász se lássanak sehol a határodban, és mondd el fiaidnak azon a napon, amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Legyen egy jelül a kezeden, és emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a szádban legyen. Mert erős kézzel hozott ki az Úr Egyiptomból, tartsd meg ezt a rendelkezést a megszabott időben, évről évre. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, a Mózes második könyvének a 13. része egy nagyon érdekes szokást elevenít, vagy illetve mond el nekünk, amit az egyiptomi szabadulás történetébe ágyazva mond el a rendelkezéseket a kovásztalan kenyerekről. Ugyanakkor ott van a legnyomatékosabb parancs is, hogy mondd el fiaidnak azon a napon, amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett velünk, hogy kijöttünk Egyiptomból, aztán hozzáteszi, hogy évről évre tartsd meg az ünnepet. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy itt van a hitoktatás őse. Kicsivel lejjebb mondja, hogy amikor a te fiad megkérdez téged, tehát egy ilyen itoktatásnak a mondjuk mai szóval az eseménye, ami a családon belül történik. A szülő és gyermek, az apa és a gyermekek között. Mikor kérdez a gyermek? Akkor, ha közös az ünneplés. Ha valóban a szülőtől is látja, hogy évről évre mindig ugyanazokat a dolgokat te cselekszik, és együtt ünnepelnek, ha világosan elkülönül az ünnep a hétköznaptól, ha annak ritusa van, szokása van, ezeket tanítsd meg, legyenek élményé a jövendő generációjának. A hitnek az alapvető igazságait a különböző ünnepek közvetítik. A keresztény ünnepkör is azért van, hogy elmondjuk Krisztus testretöltését, elmondjuk a nagypéntek, a nagy hétnek a történetét, a húsvétnak, aztán pünkösnek, és így tovább. És ebben az a, azt hiszem, nagyon fontos, hogy ma már egy lelkileg, erkölcsileg, szellemileg teljesen kiürült világban már nem is olyan könnyű az ünnepeket újra megtartani a maguk eredeti tartalmával. Tehát a keresztény nevelésnek nagyon fontos alkotó része az, hogy megtanítsuk az ünnepeinkre a gyerekeket, és húsvétkor ne azt gondolja, hogy az egész kérdés a nyuszi és a tojás körül forog, hanem igenis el kell mondani neki, mindenfajta információ hordozókkal is lehet ezt segíteni, hogy mit is tett az Isten érettünk. Újra mondani az ünnepeinket gyermekeinknek végtelenül fontos, valóban a nevelés része. A másik üzenet egészen konkrétan magához a kovásztalan kenyér rendeléséhez kapcsolódik. Hát miért kellett a kovászt eltüntetni a házból ezen az ünnepen? A kovász egy kis tészta, erjedt tészta volt, amit mindig eltettek, és a következő kenyérbe aztán vették, beletették, és az megkelesztette. És a lényege az volt, hogy amikor beletették a kenyérbe, akkor tulajdonképpen az a kicsi kis darab az egészet aztán átjárta. Jézus is használja a példázatban, mondja, hogy a kis kovász az egész tésztát megkeleszti, éppen a negatív dolgokról beszél. És azt jelképezi ezt, hogy Isten megszabadította a népét a fogságból, újat kezd vele, és ezért a kovász, mint szimbóluma a mindennapi életnek, és annak, ami erjeszti, átjárja az életet, azt mondta, hogy ne vidd át a régit az újba. Ezt éld át azáltal, hogy te kovásztalan kenyeret eszel 7 napon keresztül, és emlékezzél rá, hogy az Isten hatalmas kézzel kihozott, ne vidd át a régi kovászt, azt a lelkületet, azt a rabszolgaságra szocializálódott lelket, amit ha átviszel, akkor nem lesz az újból se sokkal jobb. Ugye megtörtént, tudjuk, hogy mennyi nyomorúságot okozott, hogy csak átvitte a nép nagy része, és addig nem mehetett be az ígéret földjére, amíg a régi kovásszal az újban vándorló nép el nem tűnt a színről. Hát ez a lényeg ennek, hogy nem viszem át a régit az újba, nem viszem át a rab lelkületet az Isten szabadításába. Most már egy kicsit személyre szabottan kell tehát mondani tovább, hogy a keresztelő az egy nagyon jó alkalom arra, hogy végig gondoljam, a gyermek nevelésével valami új kezdődik. Itt van egy új élet. Mit viszek át? Mi az, amit szeretném, hogy megtanuljon tőlem, és mi az, amit nem? Mi az a régi kovász, amit esetleg az én saját életemből el kell tüntetni, különben arra fog a gyerek szocializálódni, és átviszi a régit az újba. Tehát a keresztelő az nem csak egy kicsi gyermek történés, azt hiszem most már értjük ezt, az egész családot érinti, hiszen helyette tesz most fogadalmat, tulajdonképpen szinte helyettesíti őt, és a nagy kérdés, mire akarom megtanítani a gyermeket, megfogalmazni a magam számára, és itt a nagy alkalom, hogy mi az, ami új, és mi az, ami nem kell. Bizonyára meg tudják maguk közt ezt jól fogalmazni, mit nem kéne a gyereknek megtanítani, és átvinni az új pedig, micsoda az Isten feléje kinyújtott keze, amit a keresztségben ad. El kell mondani, meg kell tanítani neki, vele építeni, hogy így mondjam, a kis életébe, beletenni az úti batyujába, amivel majd valóban egyszer döntés helyzetbe fog jutni. És Isten így áldja meg a fogadalomtételüket a családnak, lelki, erkölcsi, hitbeli életét, felelős gondolkodását. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő keresztülő fogadalomtételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által, református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy az egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta emberre szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezért a kicsi életért. Hálát adunk azért, hogy egészséges, hogy növekedik, hogy szemmel láthatóan, mind testben, mind lélekben egyaránt jó irányba halad az ő élete, bontakozik ki az ő személyisége, lelke. Köszönjük azt, hogy olyan helyre született, ahol szeretettel fogadják, ahol nagyon fontos mindenki számára az ő jóléte és jólléte. Ne hagyd könyörögjünk érette és mindazokért, akikre reábíztad, hiszen az emberi oldalon túl annyi minden van, amit nem tudunk magunk megtenni. Köszönjük azt, hogy a te gondviselésed és a te üdvözítő kegyelmed ígérete most nyilvánvalóvá lesz az ő élete fölött. Kérünk, hogy fogadd be a te népedbe, fogadd be a te kegyelmedbe, és pecsételd el a te szent lelkeddel ebben a sákramentumban. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ma kérem szépen, akkor tessék. A kereszt van. Meg ki fogja meg egy ember? Maga fogja meg? Jó, nyugodtan. Csak fogják meg együtt. Jó. 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 És akkor a kis fejét úgy tartjuk, hogy a picinek a nevét kérdezem. Tímea, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőítő tagja, s egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni. Gyülekezet áldásuk, itt énekeljük a 131. Zsoltár 3. versét. Foglaljuk el a helyünket, ezt odaadom, de hadd beüljenek, ne ebbe a kényelmetlenségbe, ott van. Keressük ki az énekes könyvünkből a 257. dicséretünket, és énekeljük. Az Úristen az én reménységem. Akkor nem jól mondtam. Akkor hanyas? Ja, bocsánat. Azt mondtam, jó. Akkor kezdjük. 275. Ja, hogy jól értem. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a 26. Zsoltárt.
Hátatlan ember imádsága. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fethetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet. Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok, kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hála éneket zengve, felsorolva sok csodatettedet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Hiszen én fedhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, a te jelenlétedben mindig minden világossá és egyértelművé válik. Világossá válnak a mi nyomorúságaink, és egyértelművé a te ajándékaid. És ezért vagyunk itt, most is ezért jöttünk ide, kérjük a te áldásodat, ígédet, kérjük, hogy világíts át bennünket, mutasd meg a mi nyomorúságainkat, és gyógyíts meg azokat, és tölts be bennünket a te szent lelkednek jó ízeivel, ajándékaival, te lelkednek derűjével és örömével. Így kérünk, hogy a te igéd szólaljon meg, és legyen élő eleven valóságá, hogy ne csak a fülünkig hatoljon el, ne is csak az értelmünkig, hanem egészen szívünkig, hogy átformáljon bennünket, megújítson bennünket, hogy indítatásokat kapjunk, hogy impulzusokat kapjunk, amelyek a mi életünket irányba állítják, feléd vonzzák és szolgálatra vezetik. Így kérünk, légy itt közöttünk, áld meg a sákramentumot, úrvacsorázásunkat, közösségünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak bátran, gyertek, ez az. Tovább vagytok tétel. Hazajattos különösen. Labindőrke, fogd meg a kezét, úgy. Jó. Kérném szépen, ezt most már nem kérem, jó? Megvagytok? Jó. Na akkor jó hangosan. Áldás, békesség. Ez igen. Na, még őt is megvárjuk. Jó. Úgy. Hát elmesélek nektek egy érdekes történetet. Elsőre félelmetesnek tűnik, de nem az. Ez minap este, vagy inkább éjszaka kimentem az udvarra. Hát ugye már sötét volt, itt ott égtek a lámpák, és csak látom, hogy valami ott mozog egy olyan érdekes dolog a földön. Hát mondom, mert nem lehet-e sündisznó, mert egy óriási volt egy sündisznóhoz képest. Egy nagy olyan szürke, vagy fekete, egy sötétbe bozontos, nehezen kivehető valami. Néztem, még mozgott is, olyan szépen, nesztelenül. Hát mondom, mi lehet ez? Netán valami géntechnikával megnövesztett óriási sündisznó, hát az biztos nem lehet, de pont úgy nézett ki. Mondom, megnézem, nehogy nekem rászabaduljon valami mutáció a parókiára. Ahogy ott forgok, jövök, egyszer csak leesik a tantusz, hogy az én fejem árnyéka. De azt néztem sündisznónak a sötétben, óriás sündisznónak, hogy voltak kételjeim. Meg egy kicsit ugye az emberben szorongás, tehát ha nem az, akkor biztos valami borz, vagy ugye annak idején a mecsekben volt borz is, az azért nem egy, az egy duvad, ugye. Hát szóval volt az emberben egy szorongás. Aztán észrevettem, hogy ez nem más, mint az én fejem árnyéka, és az jutott eszembe, hogy félünk attól, ami nincs, de amitől félnünk kellene, attól nem biztos, hogy félünk mindig, igaz? De árnyékra vetődünk, félünk, meg le akarunk birkózni. De vannak dolgok, amiktől nem félünk, pedig azoktól kellene, és azok valóságosak. Hát én mondok egyet-kettőt, aztán szeretném, ha mondanátok még hozzá. Hát például én azt gondolom, hogy a rossz társaság az egy valóságos dolog, attól félni kell. Aztán csibészségek kiötlése, ugye? Esetleg megverni valamelyik társunkat. Hát ezek nagyon valóságos dolgok, mert aztán valóságosan is sír az, akit megvertem. Na, tudnám mondani még valami ilyen valóságost, ami rossz, és amitől félni kell. Nem féltek semmitől? Hát jó van, én azért ilyesmiket gondolok például, de hogy félni kell attól, hogy gyerekeink éjjel egykor még tévét néznek. De ettől félni kell bizony, mert másnapra olyan lesz, mint a kórokos. De félni kell attól, hogy olyan csúnyán beszélnek az iskolába, meg mindenhol, hogy a gyerekem elkezd maga is csúnyán beszélni. Ettől is félni kell. Félni kell attól, hogy még önző lesz, mert ki van tömve állandóan mindenféle ajándékkal, ugye, és nem tanult meg adni. Szóval tudnék még sorolni egy rakást, de most itt áll az a lényeg, hogy azt értsük meg, hogy vannak dolgok, például a sötét, attól nem kell félni, árnyékoktól se kell félni, persze nem mászkálunk sötétbe az utcán egyedül, de a valós dolgok azok, amik ártanak, és attól kell félni nekünk, és arra kell vigyázni, ne kerüljünk a rossz dolgok, rossz emberek közelébe. Világos? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Na, szaladjatok! Bocsánat, a 174. dicséretünket keressük ki, és énekeljük igehirdetésre készülve. Istennek igéjét olvasom, amelyik a 26. Zsoltárban iratott meg a mi számunkra, és az egész Zsoltár, mivel rövid, újból felolvassuk. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem. Az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet, mert hűséget szemem előtt van, igazságot szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet. Úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hálaéneket zengve. Felsorolva sok csodatettedet, Uram, szeretem a házadat, ahol laksz, dicsőséget, lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel, hiszen én fedhetetlenül élek, válts meg és könyörülj rajtam, lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy a 26. Zsoltár az nem tartozik igazán az ismert zsoltárok közé, van jó néhány ilyen, és nyilván ennek számos oka közül az egyik, hogy amit nem énekelünk ugye átköltésben, az énekes könyvben, az nincs igazán a fülünkben, és hát nem is fejthető meg egy könnyen a zsoltár, azt is el kell mondanom, azt a címet adta neki a fordító, hogy az ártatlanul, vagy az ártatlan ember igazsága, igazából, hogy az ártatlanul vádolt ember igazságáról, vagy imádságáról van szó a templomban. A Biblia tudósok körbe járták ezt a zsoltárt is, és azt mondják, hogy ez arról szól, hogy a vádolók által üldözött ember bemenekül a templomba, és az Isten elé viszi az ügyét. Kész arra, hogy az oltár előtt esküt is tegyen, bírái és vádolói előtt az Isten igazságos ítéletére bízza magát. Akkor értjük ezt meg a Salamonnak a templom szentelő imájának egy kis részletét, fölolvasom, azt mondja, hogy ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerítik, hogy esküt tegyen, ő pedig eljön és esküt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgáid ügyében, bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, és olvasd fejére a tettét, az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint. A háttérhez tartozik, hogy abban az időben hogy a tanúk szerepe az rendkívüli döntő volt élet-halál kérdése, ezért a visszaélés a tanúskodással az nagy baj volt, és a zsoltáros egy ilyen helyzetben menekül a templomba, és vállalja, hogy esküt tegyen, mert ártatlanul vádolják. Hát ez nagyjából a háttere mindannak, amit leír, és tükrözi is a zsoltár ezt a salamoni imádságban leírtakat, mert gyakran történtek ilyenek a templomban. Amennyire ki lehet venni, még előtte van ennek az egész aktusnak a zsoltáros, az Isten előtt kimondott eskünek, de igazának tudatában van, kész arra, hogy megtegye, és mielőtt ezt megteszi, maga is önvizsgálatot tart, hiszen nem akármi fog itt történni, megesküszik az élő Istenre, hogy ő ártatlan is. Ezért oda megy, talán éjszaka is lehetséges, ez ugye más zsoltár is van, ami hasonló helyzetről szól, azt mondja a 17. hogy megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel, próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot. De mi jó református szimatunk, az mindjárt azt mondja, hogy hát ugye bűnös ember nem mer ilyet kimondani, hogy fedhetetlenül éltem. És itt számunkra fontossá ez a zsoltár, hogy ha ártatlanul vádolnak embereket, ha besározzák, ha kétségbe vonják a tisztességét, szinte ez ma már nem is ügy. Mindennapos média esemény, és az illető adott esetben nem is bánja, csak írjanak róla. De a keresztények ragaszkodnak ahhoz az erkölcsi világrendhez, amelynek alapjait, orientációit Isten törvénye, Jézus parancsai adják. Még akkor is, ha megvalljuk, hogy nyomorult, bűnös emberek vagyunk, akit saját erőnkből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhatunk. De azt is tudjuk, hogy az Isten kegyelméből élő ember megállhat a próbák és kísértések között is, hogy a K.T. szavaival mondva, a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcol. De ez a harc nem hiába való az Úrban. A zsoltárban is a hangsúly nem az ember nyomorúságán van, hanem az ember helytállásán. Hívő ember kegyességének az alapvonása, a hála, és az abból fakadó jó cselekedet, Isten igazságából való élés, és ez nagy kincs. Ez a só, ez amire Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez a hegyen épített város, ez az Istenre mutató élet, amely másoknak is utat mutat. Nagyon fájdalmas és nagyon nehéz dolog, amikor megvádolják a keresztényeket, éppen a keresztény emberi mi voltukban. Tehát a zsoltárosnál ugye élet és halál kérdése volt, hiszen ha vádolói rábizonyítják a vádakat, akkor kiesik a szövetségből. Mit tesz a hívő ember? De mindenek előtt Isten elé viszi az ügyét. És Pál így tudja kimondani a korintusi levélben, hogy én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. De mit mond Pál itt tulajdonképpen? Az, hogy amit az Isten által véghez tudott vinni, az senki se kérdőjelezze meg, vagy sározza be, vagy keressen mögötte tisztátalan szándékot, hogyan lehet ezen nem védekezni. Zsoltáros odaáll az Úr elé valami mélységes bizalommal, és az életének, hitének alapjáig megy. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg. Kutasd át szívemet, lelkemet. De az alapokról van szó, az erkölcsi fedhetetlenségről, hitéről, Istenre figyeléséről, arról, hogy nem keveredett össze a gonoszokkal, kész esküvel is megerősíteni ártatlanságát, ragaszkodik az Úrral való közösséghez, az ő házában, és bizonyos abban ingadozás nélkül, hogy az Úr meghallgatja őt. Szabad tehát így imádkozni, hogy Uram, szolgáltas nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem. Nem bizonytalanra futottam, nem a magam erejéből, de benne van az én igyekezetem is. A fedhetetlenség azt jelenti, szövetséged rendjébe igyekeztem igazodni, és megtapasztaltam annak jó gyümölcseit. És ezeknek a jó gyümölcsök nem rohadtalmák és satnya körték az életemben, hanem a lélek gyümölcsei. Oda viszem a hitemet is az Úr elé, ugye a hit próbákat él meg, a világ kikéri, és ebben a tűzpróbában tanuljuk meg megállni a hitben, mert kellően felfegyverez minket az Isten minden fegyverével, de ezért tudunk becsülettel, tisztességesen helytállni, másokat is figyelembe venni, hogy Péter apostol mondja, hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, kegyességben a testvéri szeretetet, testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Vizsgálj meg, Uram, mondja, ez azt jelenti, hogy az a szó szerepel ott, amikor régen hogy az arany vagy ezüstpénzt megvizsgálták, megkapargatták, meg hasonlók, hogy valóban azt tartalmazza, amiről szó van, és az én hitem igazi tartalmát, az egyedül csak ő vizsgálhatja meg. Aztán a következő nagy alapvető dolog, hogy aki az Isten előtt él, az nem keveredik gonosz emberek társaságával, nem veszek részt abban az életformában, amelyik elsodor bennünket, amelyik lehúz és elvakít. Azt mondja előtte, hűséged szemem előtt van. Nem keverjük össze a dolgokat, nem vagyunk gőgösek, tehát nem arról szól, hogy megvetünk embereket, de a tisztátalan cselekedetekben nem veszünk részt, és ahol lehet inkább felmutatjuk az Isten hűségét, jóságát. Tehát akkor milyen társaságban igyekezzünk? Világos, hogy becsületes emberek társaságába és a gyülekezetbe. Az a mi társaságunk, ahol mindenben bennünket megerősítenek. És aztán így folytatja, hogy ártatlan vagyok, mosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram. Ez a rítus, ez az eskü része volt, amely Isten és ember előtt vállalta az ártatlanságát abban, amiben vádolták. És aztán nagyon fontos, hogy ki állunk az igazunk mellett. Nem feltétlen kell mindig esküvel alá támasztani, de hangsúlyozni az igazunkat, azt, amit gondolunk az emberről, az életről, halálról, üdvösségről, munkáról, családról, értékről, kultúráról, jogról, kötelességről, emellett szilárdan kiállunk. És nem veszünk részt azokban a cselekedetekben, amik mindezt megrontják. Elmondjuk azt, hogy az Isten szerint igyekszünk gondolkodni ezekről, nincs mögötte képmutatás, suskus, hanem tiszta szándék és meggyőződés. És végül az Isten igazságos ítéletére bízza magát, mert az Isten különbséget tesz, az emberek nem teszik azt sokszor, mondja, hogy ne ragadd el a lelkem az élet megrontóival együtt, ne vegyél egy kalap alá. Azt jelenti, hogy nem értelmetlen és felesleges hűségben és igazságban járni, mert nem arról van szó, hogy a vége mindig ugyan, vagy mindegyiknek úgyis ugyanaz. Nem erről van szó, ne ragadd el az én lelkemet, mondja. Tehát érdemes felépíteni az életünket, a közösség életét, sőt népnek is az életét ezekre az alapokra. Mit is mond? Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. És ez az Isten félő ember nagy megtapasztalása, a biztos talaj. Krisztusban kapott kegyelem, ugye a fundamentum, és ami ráépül, így mondja egy helyen a Efézusi levél, hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, melyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hát ezek a mi kincseink, melyeket maga Isten készített el nekünk, drága, nemes anyaga, ami keresztény életünk építő köveinek, azok a jó cselekedetek, melyet az Isten bennünket, melyre az Isten bennünket képesít. Az Isten által hitelesített kincsek ezek, tehát bátran képviseljük, éljük meg, örvendezzünk, hálát adva érettük. Az Isten igazságot szolgáltat azáltal, hogy igaznak, valódinak és értékesnek fog bizonyulni, és bizonyul is ebben a világban. Ilyen módon kell nekünk ezt a Zsoltárt olvasni, és imádkozni, hogy Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert hethetetlen vagyok. Amen. Most pedig keressük ki a 206-os dicséretünket, és készülve az úrvacsorára énekeljük az első négy versét, Én Istenem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Előbb majd az Pál apostol az első korintusi levél 11. részében eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, avval is tisztában vagyunk, hogyha te megvizsgálsz bennünket, akkor a nyomorúságaink is napvilágra kerülnek, amelyeket el akarunk rejteni, amelyeket nem akarunk, hogy kiderüljenek, amelyeket gyermekes módon úgy gondolunk, hogy előtted is eltitkolhatunk. De most valóban úgy állunk elédbe, gyermeki bizalommal, letéve mindent, hiszen annyi minden történt velünk, gondolatainkban olyan sokféle nyomorúság született meg és fogalmazódott meg, és aztán olyan sok belőlük ki is mondatott, bántó és ártó szavakkal, haragot, gyűlöletet közvetítve, vagy helytelen tettekkel, cselekedetekkel, döntésekkel. Megvalljuk azt is, hogy legalább ennyi mulasztásunk is van, hogy meg kellett volna tennünk, de nem tettünk meg, hogy gyógyítsuk be, ahol sebet ütöttünk, megnyugtassunk ott, ahol nyugtalanságot keltettünk, hogy helyrehozzunk ott, ahol romboltunk. És azt is bevalljuk néked, hogy hordozunk a szívünk mélyén olyan terheket, bűnöket, melyet magunk előtt sem szívesen vallunk be, és mindenek előtt ezektől kellene nekünk megszabadulni. És ehhez kérjük a te irgalmadat, kegyelmedet, áraszt ki akkor, amikor magunkhoz vesszük te fiadnak testét és vérét, kegyelmez nékünk, bocsáss meg és töröld el a mi vétkeinket. Így légy velünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most pedig együtt mondjuk el imádságunkat, magunkat megalázva eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szereteim, a hitünket megvallottuk a keresztségben. Most egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre feleljünk hallható szóval, lelkiismeretesen, eképpen. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 214. mit is énekelünk? 2.14-et, igen. Sok nyavajánkban, a Síes keresztény dallamára megy. Majd ha elfogyott, akkor folytatjuk a 4.42-vel.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket. Meggyógyítod minden betegségünket. Megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, és olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad életünk a te szent fiadat, aki meghalt, mikor mi még bűnösök voltunk. Tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg, és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volta, örökkön örökké való az őt félőkön és azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat minden teremtményei. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután ifjúsági órák lesznek a gyülekezetünkben, 3 ifjúsági csoportnak van az alkalma vasárnap délután. Kezdődik 16:30, és 2 pedig 17:00, úgyhogy szeretettel várjuk a fiatalokat ezekre az alkalmakra. Hétfőn este 19:30-tól kezdődik a gyülekezeti foci, Kedden reggel 9 órától a babamama kör, 6 órától biblia óra, este 7 órától pedig presbiteri gyűlés lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor van a nyugdíjasok biblia órája, csütörtökön reggel 8 órakor van biblia óra, és este 7 órakor pedig az Ádám kör alkalma lesz Hörömpöli Csabáék otthonában. Szombaton délelőtt 9 órától lesz a Demién nap, de erről majd részletesebb hirdetéseket hallhatunk meg Erikától. És addig mondom, hogy az ifjúsági órák a szokott rendben lesznek a jövő hétvégén is, és az istentisztelet. A mai istentiszteleten megkereszteltük Vörös Tímeát, Kis Renáta és Vörös Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. Hirdettem azt, hogy a konfirmációs órák a héten már beindulnak, volt, ami már múlt héten is volt, de mivel nem sikerült egy vagy két időpontot találni, ezért 5 időpontban lesz konfirmációs óra, úgyhogy ezt nem hirdetjük most, de akiket érint, és még esetleg nem tudják, hogy mikor kezdődik, azok keressék meg a lelkészeket. Hirdetem azt, hogy imár hagyomány a gyülekezetünkben, hogy köszöntjük azokat a testvéreket, akik 50, 60 vagy akár 70 évvel ezelőtt tettek fogadalmat a konfirmáció alkalmával. Sokkal nehezebb megtalálni azokat a testvéreket, akik ebben a templomban tették a fogadalmat, de esetleg nem gyülekezetünk tagjai már, azóta elköltöztek, vagy másfele vannak, és éppen ezért elsősorban, akik itt vannak közöttünk, azokat szeretnénk buzdítani, hogy aki tudja, hogy ilyen kerek évfordulója van a konfirmációjának, az a mai istentisztelet után is jön oda hozzánk, és ezt jelezze. A gyülekezetünk adatbázisában már megnéztük azokat, akiket érint, és én itt a templomban is látok legalább 3 embert, akinek a gyülekezetünk adatbázisa szerint idén kerek évfordulója van. De akiről esetleg nem tudunk, vagy nem pontosak az adatok, azokat kérem, hogy mindenképpen jöjjenek, és az a nagyon csodálatos lehetőség, hogy nem csak azok tehetnek fogadalmat, akinek kerek évfordulója van, hanem aki már több mint 50 vagy 60 évvel ezelőtt konfirmál, de szeretné idén októberben 2 hét múlva megerősíteni ezt a fogadalomtételt, arra is van lehetőség. Tehát bárki, aki 50, 60, 70 vagy akár 62, 63 évvel ezelőtt konfirmált, vagy itt, vagy máshol egy református templomban, az megerősítheti a fogadalmát 2 hét múlva, október 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor az istentiszteletünk keretében. Akkor kérem Erikát, hogy mondja el a szombati napunknak a tudnivalóit.
Kedves testvérek, én szeretném hirdetni az immár harmadszor sorra kerülő Demién kupát. Jövő hét szombaton 9 órától tartjuk ezt a sportnapot. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, azokat is, akik nem akarnak sportolni, tehát az idősebbeket is. Eddig még mindig olyan szép napos idő volt, szerintem jól esik egy kicsit üldögélni, beszélgetni a többiekkel. Aki még nem volt, annak azért elmondom tájékoztatásképpen, hogy lehetőség van focira nevezni, külön korcsoportokba, és ha most lesz elég kisfiú, akkor külön kisfiú kupát indítunk, lesz pingpongverseny, szintén különböző korcsoportokba, íjászat, mindig van gyereki is, úgyhogy egész kicsik is kipróbálhatják magukat, lesz aszfaltrajzverseny, és hát természetesen elmaradhatatlan sütésütés. Biztatok minden anyukát is, hogy a kislányával nevezzen, tavaly már olyan sok kislány nevezett, hogy külön kategóriát kell indítanunk, úgyhogy az egész kicsik is megpróbálhatják az anyukájukkal. Nem kell olyan komolyan venni, azért az alapvető célja az, hogy a bográcsban fővő ebéd után legyen egy kis nasi, úgyhogy ez az igazi célja. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és kérem a focistákat, hogy azok 9-re mindenképpen jöjjenek ide, hogy el tudjuk kezdeni, mert délben 1 órakor már ebédelni szeretnénk. A gyülekezet férfi tagjai kiváló bográcsossal szoktak készülni, és hát persze nem akarunk egyébként diszkriminatívak lenni, úgyhogy a férfiak is nevezhetnek sütivel, tehát az én férjem kiváló kakaós süt, úgyhogy megkérem, hogy nevezzem be helyettem, és délutánig tervezzük ezt az alkalmat, ami kedvünk van maradni. Mindenkit sok szeretettel várunk.
Igen, és annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Demjén kupa az azt is jelenti, hogy aki tényleg megnyeri a meccset, az kap egy kupát, úgyhogy erre is lehet készülni, akik esetleg még ebben nem vettek volna részt. És hát kapcsolódik hozzá az is, hogy nyugodtan lehet jönni kisgyerekekkel is, mert lesz itt elég hely ahhoz, hogy elmozognak, és ők is ott szívesen bóklásznak a különböző korosztályok között. Tehát ez egy alkalom arra, hogy egy kicsit a generációk közötti hidat is áthidaljuk, vagy szakadékot áthidaljuk. Egy fontos dolog az is, hogy előző nap lesz az óvodába a halacska nap, tehát akinek jó a kondia, az mehet a halacska napra is, de feltétlenül elvárjuk utána a másnap a Demjén kupára is, és szeretném is kérni a óvodás gyermekkel rendelkező szülőket, hogy a meghívót azt vigyék el az óvodába is, és ott is terjesszék az óvodás családok között, hiszen őket is szeretettel várjuk. Azt is jelezzük előre, hogy október 20-án lesz a Budafoki Estésorozat következő alkalma, ahol vendégelőadónk Tőkészki László történész, egyházkerületünk főgondnoka, Calvin és a magyar gondolkodás mottóval fog előadást tartani számunkra. Október 26-a és 31-e között lesz Sárospatakon őszi református hittantábor, jelentkezni Bekkel Norbert és Paplóz Viola hitoktató lelkészeknél lehet. Nem tudom, hogy Edith, Ábrahám, Edith vagy, nem láttalak, akkor most egy hiteles hívás helyett, egy kevésbé hiteles, de őszinte hívással mondanám, hogy a gyülekezetünk kórusa hívja és várja az éneklésre vágyó és abba örömet találó testvéreket. Október 24-én szombaton este 8-kor, este 6 órakor, bocsánat, 18 órakor lesz Borsányi Márton csembaló estjének a főpróbája a templomunkba. Erre is szeretettel várunk mindenkit, komoly spórolásnak lehetünk a tanúi, hiszen egy ilyen koncert az jelentős összegekbe kerül egyébként. És ismét szeretném fölhívni a figyelmet azok számára, akik még nem tudják, hogy a gyerektanításból megjelent 60 kiemelkedő példány a harmad kiadó gondozásában, és ez bevezető féláron elérhető az iratterjesztésünkbe, illetve hogy a hírlevelet is szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Sokoknak kimaradt az, hogy az utolsó oldalon benne van a éves program, tehát már most ki lehet tölteni a naptárat, és akkor nem lesz, vagy kisebb eséllyel lesz programütközés. Továbbá még, akik nem tudnának róla, a templomunk előterébe hamarosan fölállítunk egy Calvin Dombon művet, eddig körülbelül a költségek 50%-ára van fedezetünk, tehát további adakozást hirdettünk erre. Köszönöm szépen, és akkor a Demjén kupán találkozunk. Az Ádám kör pedig majd kap pontos e-mailt Pörömpöli Csaba címével, illetve hát oda lehet hozzá menni, aki nem tudná, és fiú, és érdeklődik az Ádám kör után. Ebben a szép huszár egyenruhában van Csaba, tehát aki őt nem ismerni, az meg tudja így is találni. Köszönöm szépen.
Záró énekként énekeljük a 451. dicséretünket az áldás vétele előtt. Szeretném mondani, hogy ha valaki a sok hirdetés között esetleg elfelejtette már, hogy melyik az, ami őt érinti, a templom kapuján kifele menetel lehet olvasni a hirdetéseket. 451. dicséret.
Thank you.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal.